Szeretettel köszöntöm húsvét első napján, a feltámadás ünnepén a gyülekezet tagjait az apostol szavával. Megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fohászkodjunk. Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásáról szóló beszámolót, annak János evangéliumából azt a részletét, amely János evangélium a 20. részében a 19. verstől kezdődik. János evangélium a 20. részének a 19. verstől kezdődő és a fejezet végéig tartó szakaszát, helyünket elfoglalva figyelemmel hallgassuk. Aznap este történnek ezek az események, amikről János itt beszámol, amelyik hajnalban Jézus Krisztus föltámadta halottak közül. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen és így szólt hozzájuk: békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Amen. Isten áldása legyen az ő igéjének a hallgatásán, annak szívünk befogadásán és megtartásán. Így helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, olyan jó volt ezekben a sorokban háromszor is hallani azt, ahogyan te köszöntötted feltámadásod után a te tanítványaidat. Azt mondtad nekik: békesség nektek. Köszönjük, hogy ezt a békességet vitted közéjük, és köszönjük, hogy ezt a békességet kérhetjük mi is most tőled, mert nekünk is feltámadott Úr Jézus Krisztus ezt a békességet hoztad el. Magasztalunk téged azért, mert nem olyan békesség ez, amit a világ ismerne, vagy adhatna nekünk, olyan békesség ez, amit csak tőled kaphatunk, de te kész vagy adni mindazoknak, akik kinyújtjuk a kezünket, vágyakozva, akik kiáltunk hozzád és kérünk, ajándékozz meg minket a te békességeddel. Azzal a békességgel, amit nem rendíthetett meg a halál sem, a kárhozatnak az árnyéka, az Isten ítéletének a megtapasztalása, azzal a békességgel, amelyet te mindazoknak adsz, akik te benned hisznek. Köszönjük, hogy így kérhetünk sokféle háborúval dúlt életünkben. Így kérhetünk abban a világban, ahol olyan fenyegetően dörögnek a fegyverek, és emberek vesznek el, otthonok dőlnek össze, abban a világban, ahol olyan kilátástalannak tűnik, hogy békesség legyen. Hadd kérünk most azokért, akik mindennapokban szenvedik meg ezeket a rettenetes háborús eseményeket, könyörgünk, hogy hozd el nekik a külső békességet is. De mindannyian megvalljuk neked, hogy a szívünkben van igazán szükségünk békességre, mert akármilyenek is a körülményeink, a szívünk háborog. Háborog sok mindentől, ami újra és újra fölgerjeszti bennünk a félelmet, az aggodalmat, vagy éppen mindenféle hamis kívánságot, amelyek csak csalódáshoz vezetnek. Kérünk, hogy a szívünk viharát te csendesítsd, de a szívünkbe is te adjál békességet. Könyörgünk hozzád azért, hogy te adjál bűnbocsánatot nekünk, hiszen olyan sokszor azért is háborog a mi életünk, mert ott vannak azok a bűnök, amelyektől szabadulni nem tudunk, amelyektől egyedül te szabadíthatsz meg bennünket. Így kérünk azért, hogy ma is hadd halljuk meg újra az örömüzenetet, hogy aki megvallja a vétkeit, és a te bocsánatodat kéri, annak te megbocsátod minden bűnét, és megújítod az életét. Könyörgünk azokért, akik a gyásznak a terhét hordozzák most. Kérünk téged azokért, akik elveszítették a szerettüket, add, hogy te nálad találjanak békességet. És könyörgünk hozzád mindannyiunkért, akik mindenféle terheket hordozunk nap mint nap. Kérünk a betegeinkért, azokért, akik most nem lehetnek itt a templomban, őket is te erősítsd meg, állítsd talpra, hogy újra a lelki közösségben együtt lehessünk velük. Kérünk azokért, akik lusták voltak ma eljönni, kérünk téged azért, hogy őket is te bátorítsd és buzdítsd arra, hogy újra a közösségben megtalálják a helyüket. Kérünk téged azokért, akik csak távolból online tudják követni az Isten tiszteletet, ő hozzájuk is te szólj, és mindannyiunkat te szólíts meg a te halk és szelíd szavaddal, és adjál nekünk olyan békességet, amit csak tőled kaphatunk. Kérünk téged azért, hogy szólíts meg, tedd személyessé az elhangzó igét, lelkeddel munkálkodj közöttünk, hogy megújulva mehessünk tovább a te szeretetedben, a te jóságodban, a te békességedben. Amen. Fennállva hallgassuk Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdettem közöttetek. János evangéliuma 5. részéből és a János első levele 5. részéből olvasom azt a két mondatot, amelyet Isten a szívemre helyezett, János evangéliuma 5. részének 26. versét és a János első levele 5. részének 12. versét. János evangélium 5. részében így szól az Úr Jézus: ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. És János első levele 5. részének 12. versében ezt olvassuk, ezt hirdeti az apostol: akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Foglaljuk el a helyünket, úgy hallgassuk az ige hirdetést. Hol vannak a tömegek? Pár nappal ezelőtt egy kedves barátommal beszélgettem, és azt újságolta, hogy sikerült pár bérletet szereznie a labdarúgó válogatott idei hazai meccseire, 5 meccsre. És elmondta, hogy mennyire nem volt egyszerű ezeket a bérleteket megvásárolni a magának, meg a szeretteinek, akiknek mindenképpen szeretett volna venni belőlük, mert amikor a labdarúgó szövetség meghirdette a kezdetét az értékesítésnek, annyian próbálkoztak belépni arra az oldalra, ahol vásárolni lehetett, hogy azonnal összeomlott a rendszer, a technikai rendszer. Aztán pár órával később újabb időpontot hirdettek meg, és ő nagyon igyekezett arra, hogy azonnal be tudjon lépni arra a felületre abban a másodpercben, amikorra meghirdették, amikor megnyílt az oldal, és így is több mint 10 000 voltak előtte. Bár abban a másodpercben lépett be, amikortól be lehetett lépni a váró teremben, amit ott kialakítottak, a virtuális váróteremben több mint 10 000 várakoztak már előtte. És nem sokon múlott, hogy lemaradjon azokról a bérletekről, amik még az ő pénztárcájához képest megfizethetőek voltak. Így is több 10 000 forintjába került minden bérlet. A család jóval több mint 100 000 forintot költött erre a lehetőségre. Elgondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezzel a lelkesedéssel érkeznének tömegek ide a templomba, azok, akik csak 10 órára jöttek, vagy 9 órára jöttek volna meg a meghirdetett kezdetén az Isten tiszteletre, talán be se fértek volna ide a templomba. Hol vannak most ezek a tömegek? Hol van ez a tolongás? Vagy az a tolongás, amiről szintén lehet időnként a hírekben hallani, hogyha egy népszerű énekes koncertet hirdet, akkor hosszú sorok állnak a jegyirodák előtt, és az emberek azért ott vannak már órákkal korábban, hogy nehogy lemaradjanak arról a koncertről. Ezek az élelmes tömegek. Miért nem szorítanak ki minket Isten házából, vagy miért nem szorítanak be minket Isten házába a feltámadás napján? Alig pár százan vagyunk itt, és valószínűleg Magyarország szerte is néhány 10 000 ember megy ma el templomba. Hogy nem kapnak többen ezen az alkalmon? Kedves testvéreim, ez eddig egy eléggé rossz húsvéti ige hirdetés volt. És nem csak azért, mert keveset beszéltem az Úr Jézus feltámadásáról, alig esett róla szó. Ha a lelkész képzésben most ige hirdetés órán lennénk, homiletikai gyakorlaton, ahogy ezt ott mondják, és így kezdeném az ige szolgálatot, akkor valószínűleg a professzor elküldene engem, hogy gondoljam újra. Mert hogy alapszabály, hogy az ige hirdetés ne azokról szóljon, akik nincsenek ott a templomban, hanem azoknak szóljon, azokat szólítsa meg, akik eljöttek az Isten tiszteletre. Minek azokhoz beszélni, akik nincsenek itt velünk. És mégis azt gondolom, hogy érdemes egy pillanatra megállnunk, és nem érdemes teljesen törölni azt, amiről eddig beszéltem. Mert ha azokra a tömegekre gondolunk, akik nagy összegekért bérletet vesznek a válogatott meccseire, vagy akik hosszasan tolonganak, órákon keresztül várakoznak egy szuper koncertre, hogy jegyet tudjanak szerezni, ők tudják azt, hogy miért adnak ki sok 10 000-es összegeket. Tudják azt, hogy miért igyekeznek másodperc pontossággal, hogy ott legyenek, amikor elkezdődik az értékesítés. És szinte biztosra vehetjük, hogy magáról a nagy eseményről sem fognak elkésni, amikor a jegyük szól. Megéri. Megéri nekik. Hiszen kapnak 5×90 perc, összesen 450 perc szórakozást, izgalmat, élményt, showműsorba csomagolva. De testvérem, ha téged kérdeznének, te mit mondanál? Ha most egy pillanatra megállnék, és föltenném neked a kérdést, hogy miért éri meg fölkelni hajnalban egy az eddigieknél rövidebb éjszaka után, elmenni a templomba, ahol egy már korábban is a többségünk számára ismert, hallott üzenetet újra elmondanak, meg tudnád fogalmazni? Mi a haszna számodra? Mi a haszna annak, hogy itt vagy? Lehet, hogy azért vagyunk csak ennyien, mert sokan nem gondolják, hogy hasznos itt lenni. Lehet, hogy azért nem szorítanak be bennünket a templomba, mert nem látják az életünkön, hogy valami javára volt annak, hogy a feltámadás napján, ami nem csak egyszer van egy évben, hanem minden héten van feltámadás napja, mi ott voltunk az Isten tiszteleten, nem hallják tőlünk, hogy van ennek értelme? Több értelme van annak a 450 perc, egyébként Hála Istennek, ma már Magyarországon eléggé színvonalas futballmeccsnek, amit a barátom, aki egyébként szintén most templomban van, csak egy másik városban, megvásárolt magának, meg a családtagjainak. Mi haszna annak, hogy itt vagy? Egyáltalán van-e haszna? Sőt, tovább mennék. Nem ellentétes az Isten tisztelettel, ha ilyen haszonelvűen közelítünk hozzá? Hogy lehet ezt föltenni kérdésnek, hogy mi a haszna? Hát eljövünk a templomba, ahogyan tették ezt évszázadokon keresztül az őseink is. Mi a haszna? A Biblia arra tanít, testvérem, hogy a feltámadásról szóló örömhírnek, a húsvéti örömhírnek célja van. És akkor van igazán haszna, ha eléri azt, amire való. Ha eléri azt, amiért Isten üzeni nekünk ezeket. Eszünkbe juthat sokunk kedves hitvallása, a Heidelbergi K.P., amelyik arra buzdít bennünket, hogy újra és újra tegyük fel a kérdést, hogy mi hasznod van belőle, abból, amit Isten neked az igében mond. És nem azért teszi fel ezt a kérdést, hogy legyincsen, és azt, hogy ezzel nem érdemes gondolkozni, hanem sorolja. Sorolja, ahogyan a 45. kérdés feletben olvassuk Jézus feltámadásáról, hogy mi hasznunk van belőle. Hogy először is legyőzte a halált. Ami azt jelenti, hogy az Isten igazságát, amit megszerzett nekünk az Úr Jézus nagypénteken, már a halál sem veheti el tőlünk. Nem csak néhány évre a miénk Isten igazsága, vagy egy pár évtizedre, mert Isten igazsága erősebb, mint a halál. Aztán a második, hogy már most új életet kaphatunk az Úrtól. Már most miénk lehet az új élet. És aztán mondja a harmadikat, hogy ha előre tekintünk, akkor a testi halálból is feltámaszt majd bennünket a mi Urunk. Van haszna annak az örömüzenetnek, amiről az evangélium beszél mi nekünk. És ne feledkezzünk meg erről a haszonról, és bárcsak a miénk lenne, mindannyiunké lenne, bárcsak célt érne mi bennünk. Most egy kicsit más oldalról hadd közelítsek az Isten tiszteleten, ugyanahoz az üzenethez, amit összefoglal a Heidelbergi K.T., mert hónapok óta János evangéliumát olvassuk, a végéhez közeledünk, a református bibliaolvasó vezérfonal szerint, és azt helyezte Isten a szívemre, hogy gondolkozzunk el ma arról, és erősödjünk meg abban, amit János apostol az ő írásaiban a feltámadás napjának talán legfontosabb ajándékáról elmond, amivel teljesen összhangban van az, amit a Heidelbergi K.T.-ból más szavakkal hallottunk. János apostol azt mondja, hogy Jézus Krisztus azért jött, és feltámadásában azt bizonyította meg, egészen kézzelfoghatóan, szemmel láthatóan, ami számunkra, hogy életet adjon azoknak, akik őhozzá tartoznak. Életet kínál mi nekünk. Olyan életet, amihez fogható nincsen. Két dologról szeretnék először rövidebben arról beszélni, hogy mit tudunk meg ezzel összefüggésben Jézusról, az evangéliumból, meg János további írásairól, hogyan lehet ő az élet ajándékozója a számunkra, és aztán a második, hogy mit jelent ez mi nekünk. Mit jelent ez nekem, meg neked, testvérem? Hogyan hasznosulhat bennünk az, ami húsvétkor a feltámadás napján történt? Mit tanít tehát János Jézusról? Miről szól az ő föltámadása? Éppen arról, amiben ő egészen más, mint bárki, aki megszületett eddig ezen a földön. Egészen más, mint bármely másik ember. Egészen más, mint bármelyikünk. Ő az élet hordozója. Már az evangélium első soraiban ezt hangsúlyozza az apostol. Azt mondja, hogy Jézus az az ige, akiben Isten megszólal, akiben Isten beszél velünk. És mivel Isten, amikor megszólal, akkor általában nem csak információt közöl, nem csak informál, hanem egyben formális, sőt, teremteni is szokott. Jézus az az ige, akiben minden létrejön, ami csak van. Minden, amit teremt, az Jézusban jön létre. És mivel Jézusban jön létre, ezért egyből mozgásba lendül. Gazdagon burjánzani kezd, mert, így fogalmaz János apostol, élet volt benne. Élet volt Jánosban. Ők János és a társai, akik megismerték Jézust, ennek az örömét mondták tovább, hogy élet volt benne. Így olvassuk, hogy minden által a lett és nélküle semmi sem lett, ami létrejött, benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. És János apostol első levelének az eleje is ezt visszhangozza. Ez, amit olvastam az Isten tiszteletünk elején is. Az apostol örömmel elmondja, hogy mi az, amit megtapasztaltak Jézus mellett, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről, mert megjelent az élet. Mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az atyánál volt és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. Megjelent az élet. Amikor megjelent Jézus, megjelent az élet. Ez a levele János apostolnak, ami az evangélium fő mondani valóját emeli ki, ami számunkra apostol üzenetként, talán egy körlevélként írhatta az apostol az első olvasóknak az evangélium mellé, hogy kiemelje a lényeget, azt mondja, hogy Jézus az élet. De hát maga Jézus is ezt hirdette. Ha végigolvassuk az evangéliumot, mit mondott? Ott Lázár sírja mellett. Én vagyok a feltámadás és az élet. Vagy néhány nappal később, akkor, amikor a tanítványaival készült halála előtti este, mindarra, ami rá várt, és készítette a tanítványait, mindarra, ami rájuk várt, mit mondott nekik? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő az élet. És azok a képek, amelyeket magára használt, amikor el akarta mondani, hogy miért jött, mind az életről beszélnek. Én vagyok az élet kenyere, aki táplál titeket, aki megtart titeket. Én vagyok a szőlőtő, amely táplálékkal látja el a szőlővesszőket, hogy azok egészséges fürtöket teremhessenek. Én vagyok a pásztor, aki sokféle fenyegetéssel szemben meg tudja és meg akarja védeni a juhait. Jézus az élet. Ez az, amit Jézus feltámadása láthatóvá tesz a számunkra. Ő annyira tele volt élettel, hogy nem lehetett beletorítani a halálba. Olyasmi ez, testvéreim, mint amikor nyáron a Balatonban a gyerekek labdáznak, és szinte mindig elő szokott fordulni, hogy valamelyikük pajkosan a víz alá nyomja a labdát, mint hogyha eltűnt volna, mintha nem nála volna, de azt tartani kell a víz alatt. És amíg tartja a víz alatt, addig ott marad, de ha levegővel van tele az a labda, akkor biztos, hogy föl fog jönni a víz felszínére előbb vagy utóbb. Nem maradott. Nem tudott maradni. Jézust annyira betöltötte, és annyira átjárta az élet, hogy nem tudott a halálban maradni, nem maradhatott a halálban. János apostol számára egészen felkavaró élmény volt, amikor elkezdte a Jelenések könyvét írni előtte, olyan megdöbbentő, megrendítő látomásként. Föltűnt előtte a dicsőséges Jézus Krisztus. És amikor János összeesett Jézus színe előtt, akkor azt mondta neki az Úr, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, halott lettem, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy én vagyok az élő. És ez akkor is igaz, ha halott lettem, de ez nem változtatott azon, hogy ő él örökkön örökké. Lement a halál felszíne alá. Valóságos testi, lelki halálban volt része. Elhordozta nem csak a fizikai fájdalmát a halálnak, hanem elhordozta a kárhozatot is, az ítéletet is, aminek minket kellett volna sújtania. De ez sem változtatott azon, hogy ő maga az élet. Ő maga az élet, aki azt mondja, hogy örökkön, örökké él. Akkor is, ha meghalt. Titok ezt, testvéreim. Nem tudjuk megérteni. Nem tudjuk, hogy hogy mondhatja Jézus, hogy őtőle nem veheti el senki az életét. Ő maga teszi azt le, hogy aztán visszavegye. Hogyan tudja az, aki meghalt, visszavenni az életet? Nem tudjuk fölfogni. De ez a valóság. Jézus az élet, akit nem lehetett végleg leszorítani a halál felszíne alá. Egészen másmilyen élet ez, testvéreim, mint amivel az emberi élettudományok foglalkoznak, amivel a biológia foglalkozik. Az emberi élet, amit így nevezünk, ahogyan a növényi, meg az állati létezés is, idővel elerőtlenedik, elsatjul, és aztán idővel elpusztul. Jézusban nem ilyen élet volt. Ezért mondja azt az apostol, hogy örök élet volt, ami ő benne megjelent. Örök élet volt, ami nem csak azt jelenti, hogy időben nem ér véget, hanem olyan, ami terjeszkedik, ami növekszik, ami burjánzik, ami újabb területeket hódít meg magának. És az egész evangélium erről szól, hogy hogyan burjánzik bele ez az élet azoknak a sorsába, azoknak a szívébe, akik ott voltak Jézus körül. Hogyan járja át, hogyan tölti meg őket is az az élet, amely Jézusból fölbugyog, mint egy forrásból. És Jézusnak nem lesz kevesebb az élete, de körülötte terjed az élet. Ez az örök élet. Ez az az új élet, amiről beszél mi nekünk az apostol. Ez az Isten élete. Nem fogható semmi más élethez vagy életnek nevezett valósághoz, amit ismerünk. Ezt hallottuk az alapigénkben magától az Úr Jézustól. Amikor azt mondta, ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. A fiúnak is megadta Isten, hogy élete legyen önmagában. Tele volt ezzel az élettel. Nem meglepő, hogy amikor hallottuk, Tamás találkozik a feltámadt Jézussal, az a Tamás, aki korábban mindenféle okoskodásokat fogalmazott meg, hogy majd hogyan lehet őt meggyőzni arról, hogy ez megtörténhetett. Nem tehet annál többet, mint hogy leborul elé, és Úrnak és Istennek vallja őt. Ahogyan mindazok, akik azóta találkoztak Jézussal, a feltámadottal. Aki igazán találkozott vele, az leborult előtte, és Úrnak és Istennek vallotta őt. És minket is arra indít a húsvéti evangélium, hogy így imádjuk Jézus Krisztust. Az Istent, aki ezt az egészen különleges isteni életet magában hordozza. Az Istent, aki ezt az egészen különleges isteni életet elhozta mi hozzánk. És mi hasznunk van nekünk mindebből? Ez a másik kérdésünk. Ezt János a levelében fogalmazta meg nagyon egyszerűen, nagyon világosan, hallhattuk. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Három felkiáltó jele van ma a mi számunkra ennek az üzenetnek. Egy felhívás, egy figyelmeztetés, meg egy buzdítás. A felhívás arról szól, hogy aki életadó kapcsolatba kerül Jézussal, annak élete van. A figyelmeztetés, hogy akinek nincs köze Jézushoz, annak nincs valódi élete. És a buzdítás, ami nagyon hasonlít, azonos azzal, ami az első, a felhívás volt, akinek életadó közössége van Jézussal, annak élete van. Vegyük ezeket csak nagyon röviden sorba. Akié a fiú, azé az élet, mondja az apostol. Akinek az élete megtelik Jézussal, azzal a különleges, isteni, elvehetetlen élettel telik meg, amit megismertek az apostolok, amikor Jézussal találkoztak. Ezért jött Jézus. Ahogyan ő maga fogalmazta egyszer, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Ezért jött Jézus. És ezért írta meg János evangéliumát, ezt is hallhattuk. Az evangélium végén olyan világosan és egyértelműen megfogalmazza, hogy ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Hogy életetek legyen a Jézusba vetett hitben az ő nevében. Ez a célja. A Jézusba vetett hit lényege az, hogy bizalommal elfogadjuk tőle ezt az életet, amit ő kínál. Testvérem, mi a haszna annak, hogy a feltámadás napján halljuk a feltámadásról szóló örömhírt? Hív magához az élet ura. Vagy mondhatnánk így is, ahogyan János apostol, hogy hív magához az élet, mert maga Jézus az élet. Meríts te is ebből a csodából. Teljed meg a szíved Jézussal, hogy megteljen a szíved az elvehetetlen élettel. Testvérem, ő nem 450 perc kikapcsolódást kínál neked. Elvehetetlen, megújuló, benned is elburjánzó, meghalni képtelen életet. Mit ér meg ez neked? Mit ér meg neked, hogy ebben részes lehessél? Nem került 10 000-es összegekbe. Nem. Sokkal többe. Egy tökéletes, engedelmes, hibátlan életbe került. Jézus vásárolta meg a számodra. De ő megvásárolta. Ő megvette neked az életet. Ő kifizette annak az árát. Neked semmit sem kell fizetni érte. És mégis, testvérem, a felhívás arról szól, hogy valamit oda kell adnod érte. Oda kell adni azt, amit így mondhatunk, hogy a régi életed volt, de valójában az nem volt élet, vagy nem abban az értelemben volt élet. De azt a régi életet oda kell adni. Kész vagy erre? Hogy a fiúval együtt, Jézussal együtt, tied legyen az élet. Kedves igehallgató, tied már ez az élet? És ha nem, akkor érdekel? Mi az akadálya annak, hogy most bizalommal elkérjed, hittel elkérjed ezt az ajándékot, amit ő elhozott a számodra? Megjelent az élet. És ha tied lesz Jézus, tied lesz a fiú, akkor tied lesz az élet. Ér annyit a régi, hogy érdemes egyetlen másodpercet tovább élni enélkül. Minket is szólít ez a felhívás, testvérem. Nyisd meg magadat az előtt, aki az élet sivatagába elhozta az életet. Aki a földi létezés sivatagába elhozta az életet. Mert nélküle csak a halál volt jelen. Hajolj meg az előtt. És kérjed az ajándékát annak, aki kész megtölteni téged is ezzel az élettel. És mindenkit, aki bizalommal fordul hozzá. De testvérem, egy figyelmeztetés is kapcsolódik ehhez a felhíváshoz. Így mondta János apostol, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Akinek nincs köze Jézushoz, annak nincs, és nem is lesz valódi élete. Ezt az életet más nem adhatja nekünk. Csak Isten. Csak Isten. Az a Jézus Krisztus, akiben elérhető közelségbe jött az Isten. Nincsen Jézus nélkül élet. Ezt a kincset nem kapod meg a stadionban, a koncertteremben. Ezt nem kapod meg az interneten, a közösségi hálón. Nem kapod meg egy klubban. Nem kapod meg a kocsmában. Nem kapod meg a házasságkötőteremben. Nem kapod meg a szülőszobán. Sok helyet ígérik, de sehol sem tudják adni azt az életet, amire igazán szükséged van, mert Jézussal adja Isten. Bocsássátok meg nekem ezt a profán hasonlatot, de árukapcsolás ez, amiről János apostol beszél. Árukapcsolás. Vagy Jézussal együtt a tied lesz, vagy kimaradsz belőle. Nincs más lehetőséged, mint az a régi történet a gazdag ember hagyatékáról. Miután meghalt, árverésre bocsátották a különleges javait, és jöttek sorba az érdeklődők, kiki gondolkozott, hogy vajon mire fog majd licitálni, amit megszerez magának, tudták, hogy hatalmas kincsek birtokosa volt ez a gazdag ember, és várták, hogy sorakoztassák fel a nagyszerű kincseket, és az első, amit kihoztak az árverésre, ennek az elhunyt idős gazdag embernek az egyetlen fiáról készült portré, a fiúról, aki a háborúban meghalt. Egy egyszerű festmény. Mégcsak nem is különösebben híres festő festménye, és kitették, hogy ki az, aki megvásárolja. Senki sem akart rá licitálni. Végül a gazdának az öreg kertésze volt, aki gazdája iránti kegyeletből, a kicsi fiúra emlékezve, aki ott körülötte szaladgált gyerekkorában, megvette ezt a festményt. Végre elkelt ez. Akkor most jönnek az értékek, gondolták többiek, és egyszer csak bejelentették, hogy véget ért az árverés. Mert az volt a végrendeletben, hogy aki megveszi ezt a festményt, azé lesz minden. Aki a fiú, azé a kincs. Aki értékeli a fiút, az kap meg mindent. És aki megveti a fiút, az elveszít mindent. Aki megveti a fiút, az ott marad, anélkül, amit ő elhozott. Ha nem kell neked Isten, fia testvérem, ha megveted őt, soha nem lesz életed. Benne maradsz a halálban. De olyan jó testvéreim, újra odahajolni a fölé, a mondat fölé, és végül meghallani a buzdítást is. A buzdítást, hogy akinek életadó közössége van Jézussal, annak élete van. Élete van. Biztos vagyok abban, hogy a barátom, akiről az igehirdetés elején szóltam, ha egészsége engedi, ott lesz a magyar válogatott összes hazai meccsén. Nagy árat fizetett érte. Nagy kincs neki ez a bérlet. Testvérem, neked mekkora kincs az az élet, amit Jézus Krisztus kínál? Kihasználod? Élsz vele? Ott vagy minden alkalommal, amikor Jézus tovább akarja növelni benned, erősíteni akarja ezt az életet? Hagyod, hogy gyümölcsöt teremjen, és a gyümölcse másokat is gazdagítson? Ez a legfontosabb neked? Ez a legfontosabb kincsed, amely fölülmúl minden mást? Aki a fiú, azé az élet. Ha tiéd az élet, akkor élsz vele? Élsz azzal, amit adott neked? Mekkora tévedés, amikor sokszor még hívő emberek is azt gondolják, hogy az örök élet lényege, hogy majd egyszer. És az örök életnek nagyon fontos része az a majd egyszer. De azt mondja János, hogy már most. Már most, akié a fiú, azé az élet. Vajon ott vagy az első sorokban? Amikor ez az élet megerősödhet? Vajon ott vagy, és nem akarsz lemaradni egy másodpercről se? Ahogyan azok, akik jegyet vesznek a koncertre, vagy a válogatott meccseire? Keresed, hogy hogyan lehet még inkább az életed kincsévé az, amit Jézus hozott számodra? Testvérem, mi haszna annak, hogy itt vagy? Mi haszna annak, hogy eljöttél? Nem 450 perc szórakozást kaphatsz. Nem. Soha el nem fogyó, minden pillanatot értékessé tevő életet kínál neked az, aki maga az élet. Az, aki magában hordozza az életet. Megéri ez neked? Hasznosul ez benned? Élsz? Amen. Fennállva válaszoljunk Isten igényére, imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki elhoztad számunkra az életet, aki megajándékoztál bennünket azzal, amire olyan nagy szükségünk van, aki nem engedted, hogy a halálban maradjunk, amit sokszor mi életnek nevezünk, de olyan nyomorúságos, olyan fájdalmas, és olyan könnyen elvész. Köszönjük neked, hogy az az élet, amit te hoztál mi nekünk, az valódi élet. Köszönjük neked ezt a kincset. Kérünk most azokért, akik közöttünk még nem élték meg ezt a csodát, hogy te megajándékoztad őket önmagaddal, az élettel. Akiket még nem töltött be ennek a valósága, kérünk, hogy ne hagyd őket nyugodni addig, amíg élet nélkül vannak. És kérünk azokért, akik már átélhettük ezt az ajándékot, akik hálás szívvel élhetünk, add, hogy a te dicsőségedre éljünk. Bocsásd meg, hogy sokszor elfeledkeztünk róla, és megvetettük, amit nekünk adtál. Add, Urunk, hogy kapaszkodjunk vele, hogy fogadjuk el tőled a gyógyulást, a vigasztalást, az erőt, amit kínálsz, ami ennek az életnek a része, és adjuk tovább másoknak. Hadd ízleljék ők is a jó gyümölcseit annak, amit nekünk adtál. Így könyörgünk azért, hogy ne csupán értsünk valamit abból, amit az evangélista üzen nekünk, hogy te vagy az élet, legyél számunkra is te magad az élet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus mondja, én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, szeretett testvéreim, és 404. dicséretünket, ez ugyan karácsonyi éneknek van álszázva, de az húsvét örömhírét zengi 4., 5. és 6. versével énekeljük 404. dicséretünk 4., 5. és 6. versét, mint Ádámban kesergünk, a Krisztusban vígadunk.